faktot idézi. Vajon a halálnak ebből a világra szóló orgiájából, a gonosz láze tűzvészéből feltámad-e a szeretet? Thomas Mann varázshegye ez, amely pár év múlva Nobel-díjat kapott. Krúdi Gyulára viszont hamarosan az írói magány évei köszöntöttek rá. Tudjuk, elszegényedett, lakásából már a villanyt, a gázt is kikapcsolták. 1933-ban halt meg, amikor Európára végleg ráborul a pokol éjszakája. Voltaképpen, legalábbis itt, Kelet-Európában, azóta is egyfolytában a hajnalt lessük, amikor a bakácstéri torony újra úgy áll majd a tér közepén, ahogyan a Krúdi regény végén látjuk. Megvilágosodva, mint a lelkek lajtorjája. Negyedik levél. Utolsó, negyedik levelemet a Szabad Európa Rádióhoz intézem. Tulajdonképpen még meg sem hökkentem eléggé a tényen, hogy lám a Szabad Európa mikrofonjába, a Szabad Európa hullámhosszán beszélek. Még 1983-ban, amikor a Goethe Intézet kéthetes ösztöndíjával Münchenbe indultam, az úti ügyeimet intéző minisztériumi tisztviselő így intett. Aztán nehogy nekem nyilatkozzon a Szabad Európa Rádióban. Tiszta szívvel megnyugtathattam. Ugyan miért nyilatkoznék, hiszen a kutya se kérdez engem. Azóta ez is, az is megváltozott. Ma már nyugodtan beszélhetek a Szabad Európa Rádióban, másrészt ennek korán sincs olyan nagy, egyáltalán bármi jelentősége. Szinte úgy fest a dolog, mintha az arányok kezdenék visszanyerni normális körvonalaikat. Persze nem tudom, valóban így van-e. Minden esetre nem zárhatom el leveleket anélkül, hogy meg ne emlékeznék az alkalmakról, amikor a Szabad Európa Rádió valóban fontos szerepet játszott életemben. 1956-ról, 57-ről ugye nem is kell beszélnem. De 10 év múltán újra szükségem lett rá. Életemben először, és már nem is emlékszem rá mi okból, átmeneti előfizetője lettem valamelyik mérsékeltebb akkori napilapnak. Éppen akkor tört ki a Közel-Keleten a később 6 naposnak bizonyult és így is nevezett háború. De a baljós előjelek kezdetben korántsem az ennyire gyors sikert, ellenkezőleg a szinte biztos katasztrófát jövendölték. Emlékszem a megdöbbenésemre és a rémületemre, amikor az első háborús nap reggelén ennek a napi lapnak a gyalázatos hazugságait olvastam. Úgy érezte, minden elveszett. A totális szégyen 10 éve nem nehezedett rám akkora súllyal, mint azon a reggelen. Úgyhogy azokban a napokban is a Szabad Európa Rádió hírszolgálata segített helyreállítani a lelki egyensúlyomat. Néhány év múlva személyes válságba kerültem. Úgy nézett ki, hogy megtagadják a regényem kiadását, és azon törtem a fejem, amit Márai Sándor a naplójában valahogy úgy fogalmazott meg, el kellett mennie Magyarországról, hogy magyar író lehessen. Ez időtájt azt próbáltam kivenni, érzékelni, valami módon felmérni az éteren át, hogy mit is jelenthet az a Szabad Európa, amelyről rádiójuk a nevét nyerte. Valójában azóta sem tudom. Úgy 5-6 éve egyszer koncertközvetítést néztem és hallgattam a televízióban. Mahler 5. szimfóniáját játszotta az amszterdami zenekar, a karmester emlékszem Bernard Haitink volt. Amikor a megrendítő, csodálatosan intim adagietto megszólalt, a kamera egyszerűen faképnél hagyta a hangversenytermet, és az éjszakai Amsterdamot kezdte pásztázni. Derengő háztetőt, tompán csillanó kupolát, templomtornyokat, méltóság teljesen kóborló felhőket, a távoli kikötőt, egy nagy civilizáció egyik lélegző, eleven központját. És amikor az utolsó tétel megváltást hirdető harsonái felujjongtak, a város fölött éppen megviratt. Érződött, hogy csak a szokásos hétköznap veszi kezdetét hajszájával, zsivajával, mindennapos gondjával, bajával, de ezt a hétköznapot gondoltam, ünnepi zene ragyogja be. Nagy szellemek hatják át és éltetik, akár az éppen fölkelő nap melege. Emlékszem, nagyon meghatott akkor mindez. 1989-ben a nagy remények esztendejének őszén 1 hónapot Bécsben töltöttem. Itthon éppen akkor kiáltották ki a köztársaságot, és én a Schönbrunn parkjában megint Európán gondolkoztam. Októberi kánikula volt, a világ minden tájáról összeverődött, rengeteg ember várta, hogy bejuthasson Schönbrunn kastélyába. Nekem valahogy hirtelen hiába valónak tetszett ez a nagy tolongás. Egyszerre úgy éreztem, csak egy rég kihamvat koherencia, egy rég elillant eszme felé tapogatózik ez a sok ember, vakon és hasztalan. Magyarország, meggondoltam, éppen most akar európaizálódni. Inteni kellene őt, gondolkodtam tovább a Gloriette melvédjén, óvni a várható csalódás lélektani következményeitől. Felvilágosítani, hogy a csalódás a felnőtt kor kezdete, hogy a csalódásban erő és megvilágosodás rejlik. De rejlik-e vajon? Néha úgy érzem magam, mint lidérc nyomásos álmokban, amikor futni akarunk, de lábunkat ólomsúly nyűgözi. Mintha újra kísértene mindaz, ami 1945-ben végképp kompromittálódni és örökre eltűnni látszott. Fél lábbal még a levitézlet proletár diktatúrában állunk, a másikkal pedig, Ó, nem a boldogabb jövőben, hanem a szintúgy levitézlet úri Magyarország múltjában. Megint aktuális a mondás. Semmit sem felejtettek, és semmit sem tanultak. De ez a mítosz, a 30-as évek avit, hazug, félelem és nyomor táplálta, ember és nemzet pusztító mítosza, hiszem, nem fog életre kelni, egyszerűen, mert nem életképes. Megint a mítosznál lyukadtunk ki tehát. Ismét emlékeztetek Jung kijelentésére. Határvonalhoz értünk. És én is újra kérdem, mi kezdődik a határvonalon túl? Bizony, nem tudhatjuk. De ha már az első levelemben Jungot idéztem, hadd fejezzem be az utolsót az ő szavaival. Még túl kevesen tették fel maguknak a kérdést, hogy nem szolgálnák-e jobban az emberi társadalom ügyét, ha önmagukon kezdenék a mostani rend átváltását, ha először és egyedül saját magukon, saját belső államukon próbálnák ki azokat a törvényeket és diadalokat, amelyeket minden utcasarkon prédikálnak. Minden egyes embernek gyökeres változásra és megújulásra van szüksége, nem pedig arra, hogy embertársaira kényszerítse ezt a keresztény felebaráti szeretet, vagy a szociális felelősségérzés képmutató köntösében, vagy bármi mást hirdető szép szavakkal, amelyek tudattalan, személyes hatalomvágyból fakadnak. Csak az egyes ember magába szállása, az emberi lét lényegéhez, saját lényének, egyéni és szociális adottságainak alapjaihoz való visszatérése lehet a mai világban uralkodó vakság gyógyításának kezdete. És ezzel zárom is leveleimet. Jó éjszakát mindenkinek!
Grazie. Kertész Imre olvasta felírását, szerkesztette Szebényi Cecília, rendezte Zoltán Gábor.
Élőszó. A Civil Rádió kortárs irodalmi és színházi műsor sorozata. Könyvek, folyóiratok, színdarabok, alkotóközösségek, minden, amit napjaink irodalmáról és színházáról tudni szeretne. Élőszóban.
Thank you.
Egy korábbi adásunk ismétlését hallották.
All'ombo del boscaggio, bene d'ausi la boi, l'uppasso del villaggio, s'amusalan tutti oi. Cambio tutto sul letto, emplo la luz mustus, prendine fun claretto, exclima mas du luz. Monti che messo bene, del buntancai passat, punte pa me le tene, de plu la mundi ingrat. Tutte la noi schlanghis, ai papis de plesi, italo man soffrese, cai mai lai mai muri. Ai. Tende passa la vita, mon merge me trais, destruzione pulita, de cacco me servis. Abandone peccaire, anche ste bosse giù, tende pa più saplaire, renuncien all'amor. Adieu brusquet paisible, te réveillerai pas plus. Mon corps toujours sensible, se souviendra de tous. Adieu charmant herbeto, adieu si asanierus. Même pas tout au soleto, plural de l'escondus.
Allô, bébé!
Önök a Civil Rádiót hallják.
Ajánljuk magunkat. Műsorajánlóink következnek.
jazz csemegék. Ismét hallható Pallai Péter egykor nagy sikert aratott remek jazz sorozatának újra kevelt változata itt a Civil Rádióban. Jazz csemegék csütörtökenként 18 órától, illetve ha lemaradt volna róla, vasárnaponként az ismétlésben szintén 18 órától. Jazz csemegék, nagyszerű muzsikusok, felejthetetlen felvételek Pallai Péter kínálatában.
Száztizenhét perc.
A Civil Rádió majdnem két órás délutáni magazinja. Minden hétköznap 16 órakor.
Református és az evangélikus műsorok vasárnap reggelenként 8 órától hallhatóak itt a Civil Rádióban. Szeretettel várunk tehát minden kedves hallgatót az Úrnapján, vasárnap reggel 8 órától.
Magunkat ajánlottuk. Műsorajánlóinkat hallották.